illetségbe megy át ez a foglalkoztatási forma.
Azt gondolom, hogy fél órát beszélgettünk mindenről, de még mindig nem jutottunk a végére, meg még mindig nagyon sok a kérdés, a megválaszolatlan kérdés. Szerintem idő kell ahhoz, hogy minden leülepedjen mindenféle oldalról. Köszönöm szépen a beszélgetést Dudás Katalinnak, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség elnökének, Fogarasiné Bodnár Máriának, a Magyar Agrárkamara főtanácsosának és Antalfi Gábornak, a KISOSZ elnökének. Köszönöm még egyszer.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.
Egyébként a Menedzserek és Döntéshozók magazinja
minden kedden 12 órától.
Itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Neumann Gábor. Következnek a Klubrádió hírei.
3:30 van, jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Ismét Mesterházi Attilát választották a szocialisták parlamenti frakció vezetőnek. Az MSZP alakuló ülése közben Lendvai Ildikó leköszönő pártelnök tartott tájékoztatót, melyen azt mondta, hogy a frakció elfogadta a szervezeti és működési szabályzatot is. Mesterházi Attila azt mondta, két helyettese lesz a frakcióban, de most még nem döntöttek a személyekről, mint ahogy arról sem esett szó, hogy ki lehet a parlament szocialista alelnöke. A szocialista politikus az alakuló kormánnyal kapcsolatban úgy fogalmazott, választ várnak arra, hogy hová kerül a foglalkoztatás ügye, a fenntartható fejlődés és a fogyasztóvédelem. A leendő miniszterek közül két választást bírált, kifogásolta, hogy az agrárügyeket egy jogászra bízták. Előzőleg bemutatta leendő kormányának tagjait Orbán Viktor a parlamentben. Matolcsi György vezeti majd a Nemzetgazdasági Minisztériumot, Martonyi János a külügyi tárcát, Pintér Sándor lesz a belügyminiszter, Fellegi Tamás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítója, Réthei Miklós a Nemzeti Erőforrásokért felelős tárcavezető, Fazekas Sándor a Vidékfejlesztési Miniszter és Hende Csaba a honvédelmi ügyekért felel majd. A Fidesz elnöke már múlt héten bejelentette, hogy Navracsics Tibor lesz a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vezetője. A leendő nemzetgazdasági miniszter lát lehetőséget még az idén egy évközbeni adócsökkentésre. Matolcsi György úgy fogalmazott, azonnali fordulatra van szükség az adórendszerben és a foglalkoztatásban, el kell érni az uniós források jobb felhasználását, és új Széchenyi tervet kell elindítani. Öt ágazat tartozik majd a Nemzeti Erőforrások Minisztériumához. Réthei Miklós leendő tárcavezető így az oktatásért, az egészségügyért, a kultúráért, a szociális ügyekért és a sportért felel majd. A miniszteri poszt várományosa az egészségügy területén elsődleges feladatként a kórházak pénzügyi helyzetének rendezését, valamint a rezidensek helyzetének tisztázását jelölte meg. Pintér Sándor belügyminiszterként elsőként a kis települések közrendjének és közbiztonságának megjavításához lát hozzá. Kérdésre válaszolva elmondta, elképzelhető, hogy az önkormányzatok is a belügyminisztériumhoz tartoznak majd, de arra a kérdésre, hogy mely önkormányzati feladatok kerülnek az államhoz, úgy felelt, több szervezeti kérdést még nem döntöttek el, ezekről csak később tud beszámolni. A rendőrségi vezetőkkel kapcsolatban pedig közölte, hogy a mostani vezetés jelentős részével együtt szeretne dolgozni. Jóváhagyta a német kormány a Görögország támogatását célzó nemzetközi pénzügyi segélycsomagot. Ez szerint Németország összesen 22,4 milliárd euróval vesz részt a 3 évre szóló támogatásban. A kormány úgy döntött, hogy a német szerepvállalás jóváhagyása érdekében gyorsított eljárás keretében törvénytervezetet terjeszt a parlament elé. Ezt a parlament két háza várhatóan pénteken hagyja majd jóvá, majd az államfő aláírásával azonnal életbe léphet. A német szerepvállalás nem a költségvetésből történik, hanem egy olyan hitelkonstrukcióval, amelyet az állami tulajdonban lévő KFV bank nyújt állami hitelgaranciával. Idehaza továbbra is változóan felhős, de meleg idő várható, délután eső lehet, helyenként zivatarfoltok is kialakulhatnak, a hőmérséklet általában 23 és 25 fok között alakul. A héten jelentős változást nem valószínű, többnyire változóan felhős, gyakran esős idő lesz majd. a hőmérséklet pedig általában 20 és 26 fok között alakul. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Óratrend. Középiskolásokról, nem középiskolásokon.
Minden szerdán 12 órától.
Szerkesztő műsorvezető Bencsik Gyula.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A magyarországi vállalatok 45%-a tavaly sem emelt bért, és 43%-uk az idén sem tervezi. Ugyanakkor a bérfejlesztést végrehajtani szándékozók között is jelentős a szórás, derült ki egy az elmúlt hetekben végzett felmérésből. Az MSOS-hoz számos különféle ágazatban működő vállalkozás tartozik, így hát őket kérdezzük, Hódi Zoltán bérpolitikai szakértőt kértük föl arra, hogy elemezze az eddig kialakult helyzetet. A telefonnál Hódi Zoltán, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Már májust írunk, eddig ilyenkorra már réges végen elfelejtették a cégek és a szakszervezetek is a bértárgyalásokat, legalábbis az emlékeimben ez így van. Most pedig még javában folyik az egyezkedés. Miért húzódott ez el ilyen sokáig?
Hát egy kis megjegyzést tennék azért, hogy máskor ilyenkor már befejeződött, máskor több helyen befejeződött, de a versenyszféra bizonyos területein már az elmúlt években is, például az ipar nagy részében, már az elmúlt években is azért elhúzottak a tárgyalások is, úgy május-június végére alakultak ki véglegesen, de most nem ez a kérdés, az elhúzódás oka. Hát ugye ismert dolog, hogy egy éve milyen gazdasági világválság hatásai érték Magyarországot, milyen belső problémáink vannak, ami miatt ugye a munkanélküliség nő, az ipari termelés és általában a gazdasági növekedés nem nagyon, illetve azért elkezdett már valamit növekedni, de nem az igazi. Tehát gyakorlatilag még a válságban való kilábalás folyamatát éljük, ami sajnos a vállalkozások többségénél rendelés problémát jelent, termelés értékesítési problémát jelent, gazdálkodási problémát is jelent, és hát ilyen helyzetben bizony még a létszám megtartása is nem kevés helyen gond, hát látjuk, hogy a munkanélküliségi adatok még mindig nőnek.
Sőt,
és
20 úgy éves
csúcsot döntenek, ami nagyon rossz hír. És ilyen helyzetben a munkahelyeknek is az az alapvető érdeke, hogy elsősorban a munkahely maradjon meg. Na most ahol viszont ennek ellenére sokan elkezdték a bértárgyalást, és azt lehet tapasztalni egyrészt, hogy ahol van bérmegállapodás, ott nagyon nagy szórások jellemző, 2%-tól 10%-ig a béremelkedés mértékében. Ez átlagosan olyan 4-5% körüli mértéket jelent azért, és körülbelül a kétharmadában a területünkön vagy megkezdődtek és tartanak a tárgyalások, vagy el sem kezdődtek. Tehát az a kép, amit bevezetőben elmondott, sajnos igaz.
Az említett felmérés, amivel kezdtem ezt a beszélgetést, az szerint több mint 40%-a a cégeknek nem is tervez béremelést. Lehet-e már tudni, hogy nagyjából hány cégnél állapodtak meg? Tehát ugye inkább csak az arányokra lennék kíváncsi.
Nagyon nehéz számszerűsíteni, mert eddig a MSZ-be beérkező információk igazán erre nem alkalmasak. Nagyon sok helyről jelezték, hogy a tárgyalások folynak, azt is, hogy mit akarnak. Igazándiból azt, mondjuk a vasos területét látom, ott ilyenkor, korábbi években, ilyenkor a kb. 100-120 ezer főre volt érvényes bérmegállapodásunk. Jelenleg ez kb. 50 ezer.
Tehát még a felesek.
Tehát a felesek. Az a 40% valószínűleg igaz lehet. Úgy tűnik a vasos terület eléggé jellemzi az egészet. Ugye a verseny pozíciója az exportnaktól függőséges, stb. Miatt jellemző, amit zajlik. De a legtöbb helyen, például a kereskedelem, meg a mezőgazdaság, meg egyéb területek, hát ott egyébként is problémák vannak.
Tehát, hogy nagyon nagy eltérések
vannak. Igen, nagy eltérések, és munkáltatók elég bizonytalanak a helyzet megítélésében, hogy mit lehet tenni, mit nem. Ennél fogva én arra számítok, hogy körülbelül 30-40%-nál valóban nem lesz ebben az évben béremelés. Még az a szerencse, hogy az SZIA-ban történt változtatások a nettó keresetet kedvezően érintik.
Hát amit viszont mi még nem nagyon érzünk.
Majd amit nem nagyon érzékelnek, ugye az adójóvárással nem nyilatkoztak, akkor majd jövőre fogja észrevenni. Másrésztről az átlagkereset alapiaknak nagyon kicsi a nettó növekedés, amivel többet visz haza, mint korábban. Viszont az árak, meg az infláció, az, meg főleg az energia, meg ilyenek, azért az nyomja keményen a dolgokat.
Persze. Mi az érzése? Van-e olyan, hogy ágazaton belül is eltér a béremelési szándék? Tehát mondjuk földrajzi helytől függően akár vehetjük a vasas területet is.
Van érzékelt eltérés, mondjuk először is van eltérés szakágazatokban. Mondjuk a járműiparban magasabb, mint a járműgyártásban, mint a többi helyen. Tehát ez Audit jelent, meg Opelt, meg ilyeneket. És ilyen szempontból például a Dunántúli részen általában magasabb a béremelés.
Alapvetően a bérek is magasabbak.
A bérek is magasabbak. Tehát magasabb a bérszínvonal is, most a növekedése is magasabb. A észak-magyarországi régióban lehet érzékelni, hogy válság van, hogy a cégek nagy bajba lehetnek, mert szó sincs béremelésről, meg nem is tudják, hogy lesz-e, meg egyáltalán már van olyan, ahol megmondták, hogy nem lesz. Nem tudnak. Tehát azt lehet látni, hogy azok a regionális különbségek, amik eddig megvoltak, azok most is megvannak, sőt, mintha még nőnének is.
Hogyan alakulnak a kafetéria juttatások? Ugye ez idén különösen érdekes a nagy átalakítás miatt, és azt gondolom, hogy most fog igazából kiderülni, hogy egyáltalán a kafetéria megtartja-e a jelentős súlyát.
Igen, hát korábban úgy hívtuk, hogy adómentes természetben egy juttatás, és azon belül ugye volt lehetőség arra, hogy a cégek kafetériával éljenek. A kafetéria az egy választható csomagot jelent, mert itt tudom, hogy van egy adott fejkvóta, mondjuk 150 ezer forint, és 8-5 tételből választhat a munkavállaló összesen 150 ezer forint értékig. Tehát ez a kafetéria, ami, mint tudjuk most, igen közel került ahhoz, hogy lényegében úgy adózik, mint a kereset. A történet arról szól, hogy nagyon sok helyen érdekes módon igyekeznek megtartani. Például a vasas területén a 39 érmegállapodásból 25 helyen tudom, hogy megtartják a kafetériát, és ennek egy harmadánál még az adót is átvállalják. De azért az átlagos kép az, hogy például megszüntették majdnem mindenütt a hidegétkeztetést.
Egy részét,
nagyobb részét átváltották ugyan melegre.
Igen.
Ugyanabban az értékben, vagy kicsi magasabb értékben. De például a felső határt nagyon kevés helyen látom, hogy elérték. Tehát a lehetséges maximumot. Ez azt jelenti, hogy bizonyos természetben juttatás megszűnik. A melegítetés növekedni fog valamit, úgy látom, ami még érzékelhető, hogy más elemek, amelyeket szoktak a cégek adni, üdülési csekk, a különböző kiegészítő pénztári fizetések, nyugdíjpénztár, egészségpénztár, hogy körülbelül a jó felénél, ahogy én látom, ott megtartják. Másik felénél meg az a kérdés, hogy mit tudnak ezzel kezdeni. Ezekben még tényleg folynak a tárgyalások itt is, mert idén még az is egy különlegesség, hogy elválik egymástól sok helyen a bértárgyalás és a természetbeli juttatásokra vonatkozó, szociálpolitikai juttatásokra vonatkozó tárgyalás.
Az üdülési csekk ön szerint érezhetően kevesebb lesz idén?
Biztos, hogy kevesebb lesz.
Ami egy nem jó hír egyébként sem.
Igen, hát ez nyilvánvaló, ez várható volt, hogy mindenesetre még az év elején vagyunk, tovább az év első harmadában, most kevesebbnek látszik, hogy mi történik később, mert arra én még nem mernék vállalkozni.
Akkor beszéljünk még kellemetlenebb kérdésekről. Előfordult-e olyan, hogy az eddigi bérből is visszavettek, vagy nem adták meg a garantált bért például a szakmunkásoknak? Tud-e ön ilyenről?
Általában az a képen van a minden szakma, azt jelzi MSZOS területén is, hogy a minimálbért mindenütt biztosítják. A garantált bérrel már előfordulnak problémák, főleg ahogy a tájékoztatókat néztem a kereskedelemben, de egyébként igyekszenek betartani. Tehát én nem tudok még konkrétan olyan esetet, vagy olyan céget, ahol ezt nem fizetnék meg.
Hogyan látja ön a kilátásokat?
A bérek alakulását tekintve?
Igen. Meg egyáltalán, hogy ki kaphat béremelést, hogy olyan helyeken, ahol azt mondták, hogy nem adnak, ott biztos nem lesz bérfejlesztés. Tehát így nagyjából milyen kilátásokat lát idénre?
Először is azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben függ a bérben várható helyzet alakulása, a gazdasági pozíció alakulásától. Ha itt az ipari növekedés, az export és a rendelésállományban lesz változás, akkor itt is várható valami, de sokkal lassabban, mint... Tehát nem úgy van, hogy májusra vagy júniusra beérkezik a rendelés, leszállítják decemberbe és párhuzamosan béremelés. Ez nyilván nem így. Erre nem lehet számítani. sajnos előbb a vállalati gazdálkodásnak kell stabilizálódni, úgy látom, mert pizetőlnök a cégek, és ilyen szempontból igyekszenek ugyan megőrizni azt a létszámot, amire feltétlenül szükségük van, de általános, a szokásos, a vállalkozások többségére kiterjedő béremelés bekövetkező napot én még nem merném állítani.
Ezek szerint akkor idénre mindenképpen, hogy egy ilyen rosszul összetétel eléjek bérszűkesztendőt lát, vagy úgy gondolja, hogy idénre ez lesz a jellemző, hogy jövőre mi lesz, azt majd meglátjuk. Húdi Zoltánnal, igen, az MSZOS bérpolitikai szakértőjével beszélgetünk annak kapcsán, hogy megjelent egy elemzés, ami azért azt gondolom, hogy a számok tükrében is elég májonbevágó volt mindenki számára, igen, mert hogy idén nagyon sok cég nem tervez egy forint béremelés sem. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és mindezt elmondta. Viszont hallásra!
Klubrádió. Tények,
vélemények. Reklám.
Segíts! Kérlek, segíts! A gyermekre nem halálos betegség.
Kérjük, hogy adója 1%-ával ön is segítse a Gyermekráp Alapítványt. Segítsen! Egy fillér éve se kerül.
Köszönöm, hogy segítettél.
www.gyermekrák.hu Készült a Gyermekrák Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet megbízásából.
Jó kedvet adj! Gál Völgyi János könyve. Néhány idézet azoktól, akik már olvasták. Winston Churchill.
Egy jó viszki, egy finom szivar és ez a könyv. Mi kellhet még?
Charlie Chaplin.
Amikor esténként forgatókönyvet írtam és elfáradtam, letettem a tollat. Ezt a könyvet nem tudtam letenni.
Jókai Mór.
Gál Völgyi egy aranyember.
Madács Imre.
Aki ezt a könyvet nem olvassa, legyen az az ő tragédiája.
Lev Tolstoj.
Nem tudtam, hogy 200 oldal is elég egy remek műhöz.
Jó kedved adj! Gál Völgyi János könyve. Megjelent a Jaffa kiadó gondozásában. Olvassa el ön is!
Reklám hangzott el.
Szíria, Izrael és Skandinávia. Mondhatnám, hogy közkívánatra lettek ezek a Gumagazin következő klubjának úti céljai, hiszen sokan kérték, vetítsünk, meséljünk ezekről a helyekről. Egy 5000 éves időutazás részesei lehetnek, ha megnézik egy rendkívüli szíriai és izraeli bibliatörténeti és kultúrtörténeti körutazás képeit, és meghallgatják Réti Júlia turisztikai szakembert. És hogy miért éppen Skandinávia? Nagyon kék az ég, szikráznak a fjordok, sül a rénszarvas, az északi sark egy iramodás, írja Parti Nagy Lajos egy vadonatúj könyvet, Arató András utazó fotográfus kötetét ajánlva. Úgyhogy ebből az albumból láthatnak majd sok-sok képet, és hallhatnak róluk Arató Andrástól történet. És ha azonnal útra kelnének a könyvvel a hónuk alatt, 100 dénes idegenvezetőtől megtudhatják majd a legfontosabb információkat. Várom önöket május 10-én, hétfőn este 6 órakor a szokott helyen a Komédium Színház kávézójában, az 5. kerület Tüköri utca 5 szám alatt. Meghívómat a Klubrádió honlapján a nyitó oldalon legesleg alul találják, lesz majd egy jelképes összegű belépőnk, és kérem regisztráljanak gumagazin@klubradio.hu. Találkozunk a klubban!
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Új technológia, környezetbarát megoldás, 25 helyszín és 1250 munkahely. Nem egy ideáról mesélek most, hanem egy nagyon is egy konkrét dologról. Ez ugyanis a PCP Zöld Energia ZRT új fejlesztése. A részletekről pedig a vezérigazgató István Gábort kérdezem, aki már itt van a telefonban. Jó napot kívánok! Elmondaná röviden, hogy a hallgatók is értsék, hogy mi is ez az új eljárás, ami környezetbarát is, tehát hogy miről is van szó tulajdonképpen, mert én eddig csak körbeírtam.
Gyakorlatilag arról beszélünk, hogy ma Magyarországon egyik legnagyobb környezetvédelmi problémát a hulladék mint jelenség képezi, és tavaly több mint 100 hulladék lerakót zártak be, és maradt 53, illetve hát ugye folyamatosan bővül ennek a hulladék lerakó köre, ahova beintegrálódik Magyarország egész hulladéka. Ezek a hulladékok olyan problémákat jelentenek a folyamatos deponálás területén, hogy ugye kapacitás problémák léptek fel a hulladéklerakók az a depónia területén. Ezáltal azok a számítások, amik ugye egyes hulladéklerakó telephelyek működését és befogadó képességét feltételezték, ezek lecsökkentek, tehát azt feltételezik most, hogy sokkal hamarabb telnek be a hulladék. hulladéklerakó, mint egyébként, ami megvolt ez egy hulladéklerakó mennyiség Magyarországon.
Meg egyébként is azt gondolom, hogy a világ arra felé megy, hogy ne lerakjuk, hanem valamilyen szinten próbáljuk meg hasznosítani, földolgozni, vagy legalábbis ártalmatlanná tenni.
Ez így igaz, és egyetlen egy olyan frakció van a hulladékban, azaz a könnyű frakció, amivel jelen pillanatban környezetbarát módon hasznosítani nem tudja egyik technológia sem.
Ezek milyen hulladékok?
Kommunális hulladék műanyag frakciója, amit ön is, és minden egyes kedves hallgató is otthon kidob a hulladékgyűjtő edényében, legyen az a tejfölös doboz félig tejföllel, a ketchupös doboz ketchuppel szennyezetten. Tehát az, ami más hasznosítási módra már nem tudnak vele mit kezdeni, nem tudják környezetbarát módon hasznosítani. Eddig csak az égetés volt egy ártalmatlanításos megoldás és eljárás. Magyarországi törvényalkotó és jogszabályrendszer nem az égetés mellett tette le a voksot, ezért jelen pillanatban a hulladékgazdálkodás területén ezeknek a frakcióknak az újrahasznosítása nem megoldott.
Mi az új technológia? Tehát akkor úgy kérdezem, hogy önök mit tudnak kezdeni az én ketchupös dobozommal, tejfölös dobozommal, persze még sok ilyen van, csak szemléltetésül említettem ezt a kettőt.
Megpróbáltunk egy átfogó és globális megoldást találni, amit most már látszik, hogy csak részben sikerült. 25 telephelyen fogjuk megvalósítani a beruházásunkat, és a beruházásnak az a lényege, hogy ezen frakciókat, beleértve a műanyag tartalmát a szennyezett kommunális hulladéknak, ezeket egy teljesen környezetbarát módon hasznosítjuk, anyagában történő hasznosításnak minősül, ami azt eredményezi, hogy üzemenként 12 000 tonna évi műanyag feldolgozási kapacitással bíró technológia segítségével, ami egy teljesen környezetbarát technológia, tehát mi nem égetjük magát a hulladékot, nem történik semmiféle káros anyag kibocsátás.
Hanem mit csinálnak vele?
Gyakorlatilag felforraljuk magát a hulladékot.
Igen.
És a felforralás következményeként keletkezett gázokat katalizátor hozzáadásával lepároljuk. A végeredmény egy teljesen tiszta folyékony szénhidrogén keverék, ami több célú felhasználásra történhet, akár vegyipari alapanyagként, de akár üzemanyag adalékként is tökéletesen megfelelő, és erőművi felhasználásra, mint energiatermelésre kiválóan alkalmas, és ugye a törvények is azt mondják ki, hogy ez megújuló energiának minősül, egy alternatív energiának, mivel hulladékból keletkezett, egy teljesen környezetbarát módon.
Tehát vegyipari kozmetikai alapanyag lesz ezekből, illetve üzemanyag?
Is lehet. Üzemanyag adalék, tehát önálló
üzemanyag adalék, igen, bocsánat.
Így van. Illetve hát ugye villamos és hőenergia termelésre is kiválóan alkalmas. A végtermékről még annyit kell tudni, hogy teljesen kénmentes, aromás szénhidrogénektől és nehézfémektől mentes, tehát az azt jelenti, hogy a bányászott foszilis energiahordozóhoz képest ennek a felhasználásából is környezetbarátabb módon történhet. Tehát a káros anyag kibocsátása ennek a DCP olajnak lényegesen kevesebb, mint amit kiváltunk vele a kőolajból származó anyagot.
Ez Magyarországon mindenképpen egy teljesen újszerű megoldás. A bevezetőben azt mondtam, hogy 25 helyszínen 1250 új munkahelyet teremtenek. Gondolom, hogy hatalmas összegű lehet ez a beruházás. Kik a befektetők és mennyibe kerül, valamint mennyi idő alatt fogják ezt a 25 új üzemet létrehozni?
Gyakorlatilag 486 milliós eurós beruházásról beszélünk, ami ugye mai árfolyamon...
Olyan 130 milliárd forint
forintot, így van, 130 milliárd forintot képvisel, de egy külföldi kockázati tőkebefektetőt sikerült a cég mellé állítani, aki kimondottan megújuló energiák és környezetvédelmi lehetőségek specializálódott, és csak ebben az iparban van jelen, de a világon mindenhol. A másik a megtérülési idő. Mi úgy számolunk, és ugye az elemzések is azt mutatják, hogy egy 10 éves megtérüléssel lehet számolni.
25 új üzemet szeretnének létrehozni, ezt egyszerre fogják megcsinálni, vagy folyamatosan, és merre?
Folyamatosan. Gyakorlatilag Magyarországon megpróbáltunk egy átfogó hálózati rendszert felépíteni, és 53 regionális hulladék berakóból 25 helyszínen. Tehát az első az Tiszafüred, utána Gyomaendrők, Kétpó, Szelevény, Karcag, Helyőpapi, Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Hódmezővásárhely, Békés Csaba, Kiskunhalast, és még sorolhatnám tovább.
Tehát tényleg lefedik majd az egész országot.
Így van. És annyit kell még tudni, hogy azokon, ugye a PCT Zöld Energia Zrt-nek a beruházásai, illetve az üzemei, azok a hulladék lerakó telephelyen belül fognak megvalósulni. Ugye Pesthez közel például Dabason is, a dabasi hulladék lerakó belül, tehát bent a szeméttelepen, elnézést a kifejezésért. ott épül meg. Ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne kelljen már ezt a hulladékot utána sehova szállítani, ugye oda koncentrálódik a környék lakosságának a hulladéka, onnan már ne kelljen tovább szállítani, ebben sem szennyezzük a környezetet és ne károsítjuk, hanem mindjárt azon a helyen, ahol koncentrálódik és megvan már a hulladék, azt ott a helyben tudjuk feldolgozni.
De ott helyben fogják válogatni, mert ugye ma még Magyarországon ezt a fajta szemetet nem gyűjtjük szelektíven. A PET palackokat igen, sokak számára az a műanyag hulladék, pedig ezt most azért a beszélgetés alatt is tisztáztuk, hogy van még bőven más műanyag hulladék, tehát ezt mi még nem gyűjtjük szelektíven, esetleg elindulhat-e egy folyamat, hogy gyűjtsük szelektíven, vagy önök fogják ott válogattatni?
Biztos vagyok benne, hogy elindulhat egy folyamat a lakosság irányába is, mint a nyugati országokban is, hogy környezettudatosabb hulladékkezelést, illetve szelektálást végezzenek a saját otthonukba. De ugye a PCP nem erre épül föl, hanem arra, hogy a hulladék lerakó területén szétválogatjuk magát a bejött kommunális hulladékot. Mi erre rendezkedünk be, és erre teremtettük meg azokat a technológiai és infrastruktúrális feltételeket, ami ennek a kiválogatásához is szükséges.
Mikor nyílik meg az első ilyen üzem?
Hát a mai naphoz nézem, akkor körülbelül egy olyan 5 hónap múlva kerül átadásra az első.
Egy-egy ilyen üzemben hány dolgozó lesz?
47 fő dolgozó lesz, és ugye 1250 új munkahelyet teremtünk, ez beleértve a cég központjával együtt.
Ezek szerint akkor már idén elindul ez a teljesen új technológia, amely ráadásul vagy nem mellesleg környezetbarát is, amelynek lényege az, hogy tulajdonképpen a mindenféle műanyag hulladékból egy olyan folyékony energiahordozóvá alakítják át, amely vegyipari kozmetikai alapanyagként, illetve üzemanyag adalékként is hasznosítható, és egyáltalán nem mellesleg 1250 új munkahely teremtését tűzte ki célul az a cég, akinek vezérigazgatójával István Gáborral mindenről beszélgettem, és akinek köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
És ezzel mai műsorunk végére értünk. Az elhangzott beszélgetések az Európai Unió és az Európai Szociális Alap segítségével készültek, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján és a www.vds.hu internetes oldalon is. A mai műsor szerkesztője Sós Éva, munkatársaim Burger Lajos és Rózsahegyi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom önöket.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
Miénk a mocsár, malacfejű balerina dala, veréblábú elefánt dala, maszad dal, a bús piros vödör dala, pacacár áriája. Hát persze, hogy a Túl a maszad hegyen című zenés kalandjáték dalaiból soroltam. És azt sem nehéz kitalálni, hogy a dalok mindegyikét Preszter Gábor írta és szerezte, aki most Varró Dániel verses meseregényének sikeres bábszínházi változata után színpadi darabot készít a Víg Színház számára. Ezen kívül pedig éppen most ért haza az Egyesült Államokból. A vendégem a Dobszerdában, szerda este 7 órakor, vigyázat, nem 9-kor, Preszter Gábor, vele együtt várja önöket a szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgető társa
Vicsek Ferenc.
Jó napot kívánok! Mindenek előtt beszéljük meg, hogy van új kormánylista, Orbán Viktor kormányának tagjai, ahogy már korábban bemutatta őket, Navracsics Tibor, Varga Mihály, Szapári György, de megvannak az újak is, Martonyi, Matolcsi, Hender Éthelyi, Fellegi, Fazekas, Pintér, Semjén Zsolt. Mit várnak önök az új kormánytól, az új rendszertől? Ennek része lenne, amiről Navracsics Tibor a hétvégén beszélt, már elképzelhetőnek tartotta, hogy a kettős állampolgársággal választójogot is kaphatnak azok a határon túli magyarok, akik állandó lakhellyel vagy tartózkodási helyen rendelkeznek. Beszéljük meg, hogy eljön a vesztés ideje, ahogy Donát László idézi a Bibliából, és a nagyon kemény kritika mellett ott a kíméletlen kérdés, mitől szocialista a szocialista párt? Igazi meglepetéssel szolgált a hétvégén Horváth Csaba, a szocialisták főpolgármester jelöltje, amikor meghirdette az ingyenes budapesti tömegközlekedés modelljét. Önök szerint van erre esély, támogatják-e a javaslatot? Felfigyeltek arra, hogy az egészségügyi katasztrófa helyzet